Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont Kft. Ügyvezető igazgatója. A beszélgetést a rádióban is hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Professzor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét
Nagyon
kívánok.
Köszönöm. Jó estét kívánok.
Újra napirenden van az állami és a magánegészségügy szétválasztása, de konkrét terveket még nem láthattunk. Önök láttak már valami előrelépést?
Nem igazán. Ugye várjuk a miniszteriális rendeletalkotást, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egész orvos társadalom elég komolyan érintett ebben a kérdésben, hiszen ma Magyarországon a magánegészségügy az a legtöbb orvos számára egy egzisztenciás biztonságot adó tevékenységi forma. Könnyű annak a helyzete, illetve könnyebb annak a helyzete, aki csak magánorvosként működik, vagy csak magán jellegű tevékenységet végez. De az orvosok nagy része a közszolgálati ellátórendszerben dolgozik, és amellett végzi a magántevékenységét. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő számukra húsba vágó kérdés, hogy milyen a rendelkezések fognak születni, amik a jövedelmüket esetleg csökkentik, vagy jó esetben akár növelhetik is. A másik oldalon az intézményvezető és az intézményrendszer számára a különféle magán, tehát magyarul térítéses szolgáltatásokból származó bevétel az olyan szintű, ami ha most hirtelnyében egy csapásra megszűnne, az az intézményi gazdálkodásba akkora léket verne, amit nagyon nehéz lenne pótolni. Tehát, ha egy picit belegondolunk, óriási a felelősség a miniszteriális döntéshozókon, hogy vajon hogyan tudják áthidalni ezeket az ellentmondásokat, de azt se felejtsük el, hogy ez a folyamat úgy indult, hogy a miniszterelnök úr köcsén kimondta, hogy szeretné világosan látni azt, hogy amikor egy járulékfizető polgár bemegy a kórházba, az ő számára világos-e az, hogy miért nem kell fizetni, és mi az a szolgáltatás, amiért pedig fizetni kell. Tehát innen indult ez a mostani felbojdulás.
Vagyis az igény megvan rá, hogy ez oldódjon meg.
Szerintem ez egy nagyon komoly pillanat, hiszen a legfelsőbb szintű politikai döntéshozás nyilvánította ki, hogy szükséges valamilyen módon lépni ebben a nagyon összekuszálódott rendszerben. Tehát itt elő a bozottvágókésekkel, és szépen nyugodtan el kell kezdeni tisztítani a nagy dzsumbújt, ami ma jellemzi az egészségügyi ellátórendszerünket.
Igen, de mi a nagy dzsumbúj megtisztításának észszerű modellje? Tehát mik azok a problémák, amiket előbb kell rendezni, mik azok, amiket később kell rendezni, vagy lehet mindent egyszerre?
Ugye ezt reggelig tudnám itt mondogatni, meg már magam is beleasszom, néha annyiszor elmondom ugyanazt, ha megengedi, hogy egészen nyílt és őszinte legyek. Hát ugye napnál világosabb, hogy a magyar egészségügyben nem az emmi fog rendet csinálni, hanem a makrogazdasági döntéshozók. Tehát itt elsősorban tisztázni kell, hogy marad-e a jelenlegi biztosítási struktúra, vagy pedig valamilyen módon az öngondoskodásra lehetőséget ad a kormány. Sokat lehet hallani, hogy ilyen, olyan, amolyan biztosítási reform készül. Hát én hadd mondjam, hogy az én véleményem szerint mi lenne egy optimális megoldás. Mindenképpen szükség lenne teret nyitni az öngondoskodásra.
Vannak egészségpénztárak? Nem erre a modellre gondol? Ott van öngondoskodás. Másik?
Az egészségpénztár az egy nagyon, nagyon is körülhatárolt tevékenységet végezhet, és nagyon, hát néha túlzottan is beszabályozott felhasználási célokkal, és adóilag nem látom optimálisnak az egészségpénztár körüli adózási struktúrákat. Én tiszta biztosítási struktúrákra gondolok, ne az üzleti biztosítókra gondoljunk itt, hanem a biztosítási gondolatra. Mert mi a biztosítási gondolat? Hogy létrejön egy kockázatközösség egy bizonyos szolgáltatás igénybevételére. Arra a kockázatközösség minden tagja fizet egyfajta havidíjat, és ha szüksége lesz rá, akkor ezt a szolgáltatást megkapja. Elvileg a járulékfizetés és a régi nevén OEP szintű ellátórendszer, a közfinanszírozás, ezt nyújtja ma járulék alapon minden magyar állampolgárnak, aki járulékot fizet. Viszont egyáltalán nem ördögtől való az, hogy bizonyos szolgáltatásokra a polgár köthessen kiegészítő biztosítást, ami felhasználja az ő általános közfinanszírozott forrásait is. De teszem azt, hogyha én mondjuk attól tartok, hogy öregkoromban én tartós ápolásra szorulok, és félek, hogy akkor nem lesz rá nekem vagy a családomnak pénze, akkor miért ne köthessek én egy ápolásbiztosítást, ami majdan, ha rászorulok, fizeti majd az én ápolónőmet, esetleg egy ápolási otthonba való elhelyezésemet, stb. Ugye érti, mire gondolok?
Igen, de ez nem a piac fogja megoldani. Ha a piac látja, hogy van igény ilyen biztosításokra a felhasználói oldalon, akkor létre fogja hozni ezeket a termékeket, és be fogja árazni. És akkor lesz ilyen.
Nézd,
ilyen
a piac ma a paraszolvenciából megveszi ezt.
Ezért nincs rá szükség?
Ez egy kemény mondat volt, és azért is maradtunk ilyen csöndben most 3 másodpercig. Mert az a probléma, hogy ma paraszolvenciával egyszerűbb hozzájutni olyan szolgáltatásokhoz, amit a biztosítói struktúra nem tud beárazni. Éppen a paraszolvencia miatt.
Ha a paraszolvenciát ebből kivonnánk, automatikusan létrejönne a piaci megoldása?
Hát nem lenne létjogosultsága a paraszolvenciának. Hát én ügyfélként biztosítással rendelkezem egy szolgáltatásra, és ott számlát kapok érte, és azt elviszem a biztosítómhoz, vagy noktacú az állami biztosítóhoz, ha az állam kezében van ez a bizonyos kiegészítő biztosítás, akkor én mindenképpen miért fizetnék paraszolvenciát?
Az államnak volna célszerű létrehoznia ezt a kiegészítő biztosítást?
Hát nézd, Én azt gondolom, hogy ebben a speciális helyzetben, amilyen a mai magyar közfinanszírozott egészségügy van, sokkal szabályozottabban lehetne bevezetni egy jól fragmentált, állami kézben levő második szintű kiegészítő biztosítást, mert akkor a biztosítottnak lehetőség lenne felhasználni az alap biztosítási összeget is. De ha most az üzleti biztosítók által kínált modellt nézzük, e pillanatban, ők a jelenlegi szabályozó rendszerben egy alternatív egészségügyi ellátást kénytelenek kínálni, mert nincs hozzáférés az alapszintű biztosításhoz üzletileg. Tehát ma például a vállalati egészségbiztosítások, amik még egy darabig ugye benne lesznek a köztudatba, ugye
ez jogszabályváltozás lesz.
Hát a jogszabályváltozás ki fogja söpörni a járulékmentességét ennek, tehát ez a piac jelentősen be fog szűkülni. Ugyanakkor a magánembernek nincs még ilyen lehetőség, hogy kössön egy ilyet, csak óriási összegekért, és értelmetlen is majd erre később visszatérnek. De ami a legfontosabb, hogy ebben a pillanatban az üzleti biztosító nem tudja megfogalmazni a termékét, mert nem világos, hogy a közfinanszírozott ellátásban mi az a szolgáltatási csomag, amihez joga van egy biztosítottnak. Hát akkor mi legyen? Csak is egy komplett, tehát egy teljes körű alternatív biztosítást tudnak ma kínálni, ami természetszerűen ki akar megvenni? Hát senki, hiszen hát azért fizetem az OEP-be a járulékomat, érti? Hogy azért kapjak valamit.
És amit nem kapok meg a járulékért, azt megfinanszírozom. Hálapénzből.
Hát sajnálatos módon ez
az. Elérem azt az utat, amit egy kiegészítő biztosítással kellene elérnem.
Hát igen.
Egyenőre itt van. Egyszerre meg lehetne ezt csinálni?
Én azt gondolom, hogy egy komprehenzív döntéshozatali mechanizmussal ki lehetne jelölni azt az utat, ahová el tudnánk érni. Meg kellene jelölni a kívánatos végcélt, és hogyha ezt a legfelsőbb szintű politika elfogadja, a makrogazdasági vezetők, Nemzeti Bank, pénzügyminisztérium, nem tudom kicsoda, elfogadja, akkor erre ki kell dolgoznia az oda vezető utat. Ne felejtsük el, hogy ez egy kegyelmi pillanat, amiben most vagyunk az MMI számára.
Mert
a politika megfogalmazta, az MNB 180 pontja, a pénzügyminisztérium, mi államtitkár úr, Banai úr elmondta egy legutóbb valamilyen konferencián mondott beszédében, hogy az egészség és az egészségi ellátás milyen nemzetgazdasági tényezővé vált, tehát azzal foglalkozni kell. Magyarul, ha a makroszintű pénzügyi gazdasági vezetők kinyilvánították az egészségügyi rendszer változtatásának a szükségességét, akkor az emmi vezetőknek itt a tér, hajrá! Tessék javasolni, mert fogadókészség biztosan van rá.
Van rá fogadókészség az orvos szakmán belül is, mert ha a rendszerből kivonjuk a hálapénzt, azt eddig még soha nem sikerült kivonni, nyilván nem véletlenül nem sikerült.
Semmi nem történt eddig. 30 év alatt semmi komoly nem történt erre. De hogyha egy tiszta átlátható rendszer, nézzük már meg a legtöbb magyar magánszolgáltató, aki tisztán transzparens módon dokumentáltan veszi be a bevételeit, és ugyanúgy rendezi a kiadásait, a bérét, stb. Hát ott öröm fizetné a beteg számára, mert ott tudja, hogy mit kap azért a pénzért, amit kifizet. Miért növekszik ennyire a magánellátóknak a jövedelme? Mert tiszta viszonyok vannak, pontosan tudja az ügyfél, hogy mit vásárol. Hát ha valaki bemegy a pékhez és vesz egy kiló kenyeret, azt tudja, hogy itt a kenyér. Ki tudom vázolni, rossz kenyér, búza kenyér, ilyen kenyér, olyan kenyér. Oda megyek, megveszem, amire van pénzem, és boldogan elmegyek. Az nem, az kétségtelen, hogy a táplálkozáshoz joga van a minden embernek, ugye? Az egészségügyi ellátáshoz is joga van.
Tehát, hogy nem azért növekszik a magánellátás súlya, mert a gyorsaságot, a személyességet, meg a minőséget ott látják kifizethetőnek és ellentételezhetőnek. Ezt akarják megvenni. Azok, akik meg tudják venni.
Ez silányul a közfinanszírozott ellátás. Tehát a közfinanszírozott ellátás a jelenlegi finanszírozási szinten rapidan silányul. Csökken az orvos-beteg találkozások, az egy találkozásra eső időtartam, nehéz a hozzáférés, ez a bizonyos teljesítmény volumen korlát az intézeteknél óriási várólistát gerjeszt. De a Gerinc központban márciusban lehet időpontot kapni, márciusra.
Ahhoz képest, hogy volt, amikor évekig kellett várni?
Nem. Én most a járóbeteg vizsgálatról beszélek.
Tehát
aki beküld egy körzeti orvos hozzánk, vagy egy bármilyen magyar ellátó, akinek jogosultsága van, az ma november valahányadikán csak jövő év márciusra kap időpontot. Ez egy szakorvosi vizsgálat. A műtétekről nem is beszélek. Tehát a műtéti várólista, az elektív, tehát a tervezhető műtéti várólista, az nagyon finoman megint elkezdett növekedni, bár kétségtelen, hogy erre miniszter úr személyesen felügyelve most különféle döntéseket mérlegel, de egyértelmű, hogy ez nem tartható tovább, ez a típusú teljesítményvolumen korlát. Tehát az intézményi, tehát a várólistákat generalizáló volumen korlátok szintén a magán felé terelik az embereket, már azt, aki meg tud fizetni egy költségesebb ellátást. Például a szemészetben ez nagyon jól tetten érhető, mert a várólistás műtétekből a szemészeti magáncégek nagyon szép spektrumot nyújtanak, és egy nagyon korrekt teljesítményt visznek el.
Érdeke volna a fizető közönségnek a biztosításon keresztül megvásárolnia ezt a szolgáltatást?
Biztos vagyok benne.
Jobban járna?
Mindenki utálja a paraszolvenciát. Aki adja, aki kapja. És gondoljon bele, van egy beteg-orvos kapcsolat, ami alapvetően a bizalomra, a segíteni vágyásra, egyfajta hivatásérzetre alapozódik, és akkor azt mi degradáljuk egy ilyen komerciális aktusra, hogy fizet-e a beteg, vagy nem fizet a beteg. Érti, mire gondolok?
Nem fog tovább szakadni a társadalom a biztosítást megfizetni ennél képesekre. Jobban. Elment ez a hajó? Már ezen nem kell aggódni?
Régen elment. Régóta van paraszolvencia képes, meg paraszolvenciára nem képes beteg társadalom. És azért reálisan nézve a két típusú ugye betegnek egészen más sanszai vannak a Magyarországon.
De valószínűleg többen vannak még mindig a paraszolvenciára nem képesek. Igen. Ők alkotják az ország jelentősebb részét.
Most nagyon fontos megjegyezni egy dolgot. A magyar orvostársadalom döntő hányada paraszolvencia fizetés ide vagy oda a betegeket ugyanúgy kezeli. Tehát nem a paraszolvencia megléte vagy hiánya dönti el egy beteg sorsát a magyar egészségügyben. Érti, mert a magyar orvoslásban ma még mindig dominálnak azok az erők, akik a betegben gyógyítani vagy gyógyulni vágyó szemét látnak, nem pedig anyagi, tehát kereseti forrás.
Azt hogyan lehetne elvek szintjén szabályozni, hogy mi az, ami egy állami intézményben jár, és mi az, ami nem jár? És akkor további bonyolult kérdések ott jönnek, hogy mi van, amikor magánintézmény visz államilag finanszírozott ellátásokat?
Hát ugye ezt meg kell lépni lépésről lépésre. Hát rengeteg példa van arra, hogy állami intézményben valamit külön meg lehet vásárolni. Például egy külön szobát meg lehet vásárolni. Hát ez szerintem teljesen jogos. az, hogy egy állami intézményben az az intézmény, az a kórház teremt olyan környezetet, amiben befektet, beruház, kifizet pénzt azért, hogy ilyen magasabb komfortszintet előállítson, és vannak olyan betegek, akik erre szintén rendelkeznek forrással, és hajlandók azért fizetni, hogy egyedül legyenek. Nem csak kényelmi szempontból, hanem azért, mert annyi bajom van, meg annyi nyűgöm van, hogy nehéz nekem a szomszéd ágyon fekvő beteg nyűgét is kvázi végighallgatni. Tehát pusztán kvázi a gyógyulni vágyás számomra jobb, ha tök egyedül vagyok, és ezért én hajlandó vagyok forrásokat allokálni a kórháznak. Miért ne lehessen ezt megvenni?
Van-e megint csak az elvek szintjén szétválasztási lehetőség arra, hogy mi az, amit csak egy állami intézmény csinálhat, és mi az, amit egy magánintézmény is csinálhat? A bonyolultság nem biztos, hogy jó elválasztás, mert magánintézmény is végez nagyon bonyolult
dolgokat. Én már régen túl vagyok ezen, ne haragudjon. Én azt gondolom, hogy egy jó ANTS szabályozás, tehát egy olyan személyi tárgyi feltételrendszer egyértelmű biztosítása és kontrollja mellett bármit csinálhat a magánrendszer is. Bármit.
Képes rá?
Hát
attól függ, ha megugorja...
Ha van piaci igény, miért ne lenne képes rá? Hát van, természetesen.
Van egyébként ma piaci igény? Bonyolult hát, ellátásokra magánegészségügyben?
Hát a gerincvégyészeti központ egy magáncég. És a legbonyolultabb gerincműtéteket itt végezzük Magyarországon. Csak ezt nem az ügyfél a saját zsebéből veszi, hanem a társadalom biztosító veszi. Érti, mire van? Uh-huh. Tehát az, hogy ez a nagyon bonyolult műtéti technika, tömeg, amit mi előállítottunk, ez máshol nem elérhető az országban. Ezért veszi nálunk a társadalom biztosítás.
De ez minden más betegségcsoportra ugyanígy alkalmazható
én
lehet?
Én tudok egy pár dolgot még mondani, amiben hasonló a helyzet, és azt gondolom, hogy egy magánbefektető megjelenése az egészségügyben rendezett piaci viszonyok közepette nem ördögtől való. A labor, az MR, a képalkotó, vagy például akár az invazív radiológia, tehát a koronária egységek, ahol létrejön egy tisztességes befektetés, egy alkú a társadalombiztosítóval, majd pedig megjelenik a közpénz annál a szolgáltatónál. Én ezt nem tartom rossz szituációnak. Csak az a baj, hogy a jól működő szolgáltató alig töredéke nyilvánosságot kapja, mint a rosszul működő. Ami nem baj, hogyha egy rosszul működő szolgáltató, aki csak lenyúlja a közpénzt, az ki van állítva pellengére. Na de nézzük meg azt a rengeteg kiváló szolgáltatót. Hát Magyarországon egyetlen privát cég dominálja például a művesek kezeléseket. Beszélünk arról, hogy ennek a cégnek mi mindent köszönhet a magyar közfinanszírozás? A rengeteget. Ez a cég azzal, hogy ilyen hatalmas volument lát el, olcsón tudja tartani a szolgáltatást, és olcsón tartja a közfinanszírozást is. Ugyanakkor pedig dokumentáltan magas szintű minőségbiztosítással a betegek számára a nemzetközi szintű ellátást biztosítja. Ennél jobb példát nem tudok mondani. Tehát a magyar művesekezelés homogén módon az ország minden biztosítottja számára, azért érhető el így, mert egy nagy magáncég dominálja ezt a piacot.
Azt mondta, hogy rendezett piaci és szabályozási körülmények azok nem ártanak. De ma is vannak magánbefektetések az egészségügybe. Rendezettek és átláthatóak és jól szabályozottak a piaci körülmények?
Hát ez egy nagyon inhomogén piac. És éppen azért, mert a minőségi kontroll nem létezik, és azért is, mert a jelenleg ez egy ilyen vadkapitalista periódust idéző jelenségeket is felmutat. Ezért volt szükséges mi magunk, tehát olyan magánszolgáltatók, akik a tisztességes szolgáltatás hívei, mi magunk alapítottuk meg a Primus Egyesületet azért, hogy az ebbe az egyesületbe tömörülő magánszolgáltatók bevállalják azt, hogy országvilág számára transzparens működéssel mutatják be azt, hogy adószabályok, egyéb szabályok, morális sztenderdek, szolgáltatási kultúra, minőség tekintetében bárki oda jöhet és ellenőrizhet és megnézheti azt, hogy mit csinálunk. És ezért mi magunk védjegyet is alapítottunk, egy Primus védjegyet, ami azt jelenti, hogy ez egy minőségi, kiváló transzparens szolgáltató, aki ezzel a védjeggyel rendelkezik. Ezt az állam is megtehetné, hogy egy ilyet csinál.
De ahhoz el kell mondania mindenhol, mi folyik az intézményekben.
Természetesen.
Ki kell adni a kórházi fertőzési adatokat, egy csomó mindent ki kell adni.
Miért ne?
De ez olyan bonyolult dolog?
Hát én nem tartom annak. Ez valami agyon politizált baromkodás, ami most zajlik ezzel. Ez egy természetes dolog, hogy a polgárnak jogos igénye megtudni különféle adatokat, és ami a személyiségi jogokat nem sérti, azt miért ne tudhassa meg?
Azt látják-e, vagy elképzelték-e már, hogy hogyan alakulna át a mostani egészségi szolgáltató piac, hogyha piacosabb, szabályozottabb lenne? Mi lenne mondjuk a lakásrendelőkkel?
Hát ez ugye a céltábla közepébe lőtt most ezzel. Hát ugye az a nagy probléma, hogy fogalmunk sincs, hogy mi zajlik a lakásrendelőkben. Fogalmunk sincs, szakmailag. Vannak olyan kollégák, akik korrekt dokumentáció a lakásrendelőiket és transzparensét tudják tenni. De tartok tőle, hogy a nagy többségre nem ez jellemző. Vagy legalábbis nincs információ. Lehet, hogy ez jellemző, csak ez nem derül ki. Tehát érti, ez egy olyan piaci szegmense a magánegészségügynek, ami tök homályos. Tehát lehet, hogy elképesztően szépen működik, de az is lehet, hogy rendkívül szomorúan működik. Nem tudjuk ma megmondani. Holott egyszerű szabályozókkal simán meg lehetne oldani. Például itt van ma már egy műkörmös is kötelezően online pénztárgépet vezet, amin lehetne a magárendelőkbe, és hogy fognak utálni a kollégák most engem, hogy én ezt így belemondom a rádióba. De érti, hát miért ne lehetne online pénztárgép a magán? Tudnék, ahol számla van, ott orvosi dokumentációnak is kell lenni. Érti? Tehát ez azonnal megteremti nem csak a gazdasági, tehát az adóügyi kontroll lehetőségét is, de a szakmai kontroll lehetőségét is. Csak a nagy probléma, hogy ilyen szakmai kontroll ma Magyarországon egyáltalán nincs. A közfinanszírozásban sincs, és a magánban sincs természetszerűen.
Mit szólnának hozzá a idézőjelben lakásrendelők szolgáltatásait igénybe vevő emberek, ha oda bevetenné a lábát az adóhivatal, nem drágulna meg automatikusan hát ettől a szolgáltatások ára?
Hát dehogy.
Nem esnének ki ettől még ebből a szolgáltatásból is, amivel valószínűleg elégedettek, mert hogy évek óta járnak oda. És hát nem érdekli őket, hogy ez most szabályozott vagy nem, az a lényeg, hogy utána ne fájjon.
Igen, de nem tudjuk, hogy hányan elégedetlenek ezzel. Nem ismerjük ezt a piacot. Nem tudjuk. Hát ugye a piaci rés az, hogy nem kapja meg azt az orvos-beteg relációt a közfinanszírozott intézménybe, ezért megy a magánba. Lehet üljön hozzá az orvoshoz, aki ez délelőtt nem fért be a kórházi rendelésre, ahhoz elmegy délután a magánrendelésre. Ezzel én őszinte legyek, addig, amíg ilyen a kórházi rendelési oldal, én ezzel nem látok semmi problémát. A problémát abban látom, hogy ettől a perctől kezdve ez a beteg elvész. Elvesznek az adatai, elvesznek a... Nem tudunk róla semmit.
Visszamehet az állami rendelésbe másnap délelőtt egy bonyolultabb ellátásra, vagy költségesebb, vagy eszközigényesebb ellátást, és akkor megint látjuk.
Igen, de a tárgyunk ebben a pillanatban az, hogy vajon ezt a valószínűleg nagyon nagy piaci szegmest hogy tudnánk kifehéríteni, hogy tudnánk átláthatóvá tenni a betegek számára, és hogy tudnánk kontrollálható. Mert ez csak hiedelmeken alapszik. Kovács doktor kiváló ember, mindenki szereti, jó híre van, ezért én is elmegyek a magánrendelésére.
Ezt hallom, ezt mondta a szomszéd. Persze, igen, így persze. Működik.
Igen. De a Kovács doktornak nyilvánosak lennének az adatai, ANTS, vagy mit tudom, lennének szövődménylistái, lenne mindenféle, róla az sokkal nagyobb hatású lenne a társadalom egészére nézve. De ismételten mondom, én örülnék, ha minél több ilyen magárendelés lenne, mert ez azt jelenteni, hogy az orvos kollégáink emelt fővel adózott jövedelemhez juthatnának, olyan jövedelemhez, amit ma az állam nem tud megfizetni a kórházakban.
De hosszú távon is képesek volnának állni a versenyt egy tőkebefektetéssel, magasabb színvonalúra emelt, nagyobb intézménnyel szemben, vagy előbb-utóbb konszolidálódna a rendszer?
A rendszer biztos konszolidálódna. Nálunk szerencsésebb társadalmakban ez a rendszer működik. Tehát az, hogy magánorvos, vagy csoportpraxis, vagy magánintézmény, ezt a piac elrendezte. Na megnézi bármelyik akár hozzánk lélekbe legközelebb álló osztrák vagy német piacot, érdemes figyelni az ottani történéseket. Tehát ott ez működik.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont Kft. Ügyvezető igazgatója, az Inforádió arénájának vendége.